Áldás békesség, kedves testvérek, megkezdjük vasárnap esti Isten tiszteletünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 423-as számú dicséretünket énekeljük. A 423. dicséret így kezdődik, akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek életükben, megtartatnak kegyelemben. Akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek életükben, megtartatnak kegyelemben. Az Istennek szent beszédében, kik maradnak szerzésében, hitük által hitvességben, ezek lesznek nagy erősségben, mint egy kőszál keménységben, megtartatnak kegyelemben. Sokszor esnek kísértésekben, de ők el nem vesznek ebben, megmaradnak igaz hitben. Akik pedig hitetlenségben élnek és nagy kevésségben, mind elvesznek azok ebben. De a hívek nagy békességben lesznek örök dicsőségben, hitők által hitvességben. Kedves testvérek, most folytatjuk Noé történetét, de hogy érthető legyen az ige, újra felolvasom a múlt vasárnapi ige szakaszt, Mózes első könyvének 6. részéből az első 7 verset. Történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. És azt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Abban az időben, sőt még azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Amikor látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert, az állatot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy megteremtettem. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan félelmetes belegondolni abba a ténybe, hogy te, aki megteremtetted a földet, megteremtetted az embert és az egész élővilágot, megbántad ezt a tettedet, és valami újat kezdtél, a korábbira ítéletet bocsátottál, és újat kezdtél. Köszönjük, Urunk, hogy mi ennek az újnak lehetünk az emberei, sőt, a még újabbnak, mert egyszülött fiatban új szövetséget kötöttél velünk. Köszönjük, hogy az ő vére által, az ő áldozatáért megbocsátod a mi bűneinket. Kérünk, adj nekünk bűnlátást, bűnbánatot és bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy miénk lehet az örök élet a te kegyelmedből. Add, hogy így érthessük az ígét, és így éljünk a te dicsőségedre. Légy most velünk ezen az esti órán is. Amen. Ennek az ígének a folytatását olvasom most. Mózes első könyvének 6. részéből a 8-tól 12-ig terjedő verseket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt kortársai között. Noé Istennel járt. Noé három fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt erőszakossággal. Isten azért a földre tekintett, és íme az meg volt romolva, mert minden test rossz útra tért a földön. Kedves testvérek, Isten részéről elhatározott dolog volt a föld pusztulása. Egyetlen ember menekült meg családjával együtt, illetve az általa a bárkába bevitt állatok, de ő, Noé, vajon miért menekült meg? Ez a ma esti kérdés. Nyilván valakinek meg kellett menekülnie, hogy legyen folytatás. De ki volt ő? Milyen volt ő? Mit tudunk meg róla? Nem az ige sorrendjében, hanem logikai sorrendben szeretnék beszélni a következőkről. Először is arról, hogy Noé tökéletes férfiú volt kortársai között. Másodjára arról, hogy Noé Istennel járt. Harmadjára arról, hogy Noé igaz férfiú volt. Negyedjére, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. De tulajdonképpen fordított sorrendben is lehetne erről beszélni. Először tehát lássuk azt a kijelentését Isten igéjének, hogy Noé tökéletes férfiú volt kortársai között. Ez az új fordítás így adja vissza, fedhetetlen a maga nemzedékében. Tökéletes, fedhetetlen. Ez azt jelenti vajon, hogy bűn nélkül való? Nyilván nem ezt jelenti. Az eredeti héber szó körülbelül így adható vissza magyarul, teljes, tökéletes, fedhetetlen, illetve az áldozati állatokról hibátlan, hiba nélkül való. A kultuszi nyelven ez azt jelentette, hogy Isten által elfogadott. De jelenti még ez a kifejezés azt is, hogy őszinte valódi. Noé tökéletessége, fedhetetlensége, tehát nem büntelenséget jelentett, hanem őszinte és valódi hitet, vagyis azt, és ez a második pont, hogy Noé Istennel járt. Noé Istennel járt, ez ugyanaz a szó, ugyanaz az igetörzs, mint amit a Biblia elején olvasunk, hogy az Úristen hűvös alkonyatkor a kertben járt a második részben. Az új fordítás így adja vissza, hogy sétált, tulajdonképpen azt jelenti, hogy járt kelt. Ide-oda ment. De ez a terminus technikusa, azaz a szakkifejezése annak, hogy igaz úton járt. Tehát Noé helyes úton járt, mert Istennel járt. Istennel járt mindenhová, amerre csak eljutott. A mai magyar nyelvben is szoktuk mondani, hogy egy fiú és egy lány jár együtt, jár egymással. Ma már nem divat az udvarolni szó. De Ámosz próféta könyvében, a harmadik rész harmadik versében is ezt olvassuk, vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? A tökéletesség, a fedhetetlenség, tehát nem azt jelenti, hogy mindig igyekszik jó szándékú, becsületes lenni, hanem az, hogy őszinte és valódi hittel Istennel jár. Az ő útjait keresi. Engedelmesség van a szívében. Sokszor elmondtam már, hogy olyan fogalom, hogy jó cselekedet, így egybeírva, nincsen, nem létezik. Csak jó cselekedet van. Tehát jó cselekedet nincs, de jó cselekedet van. Az pedig nem más, mint az Isten szerint való cselekedet. Noé tökéletes férfiú volt kortársai között, fedhetetlen. Miért? Azért, mert Noé Istennel járt. De folytatódik az ige, Pontosabban, hát ahogy mondtam, hogy fordított sorrendben beszélek róla, Noé igaz férfiú volt. Tökéletes volt, Noé Istennel járt, mert igaz férfiú volt. Az igaz megint nem azt jelenti, mint amit gondolnánk, hogy bűntelen, hanem azt jelenti, hogy megigazult, igazán nyilvánított ember volt Noé. Kedves testvérek, ez egy jogi aktus. Értsük meg végre Isten igazságának a működését. Isten igazsága olyan, mint egy bírói ítélet. Ha valakit a bíróság ártatlannak nyilvánít, az nem azt jelenti, hogy soha, egész életében semmiféle bűnt nem követett el, hanem az, hogy amivel vádolják, azt nem követte el. Sőt, akkor is ártatlannak kell tekinteni jogilag, ha elkövette ugyan, de nem tudták rábizonyítani. A törvény előtt az ilyen ember igaz. A törvény előtt az ilyen ember ártatlan. Jézus Krisztus a kereszten magára vállalta a mi bűneinket, hogy magára vállalja a büntetést, és megajándékozzon a megigazulással, sőt a megigazítással. Noé is csak Jézus Krisztus igaz volta, és kereszt halála árán lehetett megigazított, igaz ember, nem a saját érdeméből. Tehát igaz az, akit Isten igazzá nyilvánít. Igaz az, aki ért Jézus Krisztus a kereszten meghalt, és egy bűnért nem kell duplán, kétszer bűnhődni. Ha ő bűnhődött érte, akkor nekem már nem kell bűnhődni érte. Tehát Noé is Jézus Krisztus igaz volt, és kereszthalála által lehetett megigazított igaz ember, nem a saját érdeméből, és erről árulkodik az a kifejezés, az az igevers is, hogy de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Kedves testvérek, kegyelmet találni nem ártatlan, büntelen emberek szoktak. Azoknak nincs szükségük kegyelemre. Ha valakit elítélnek, hogyha valakit jogerősen valahány év börtönre vagy fegyházra ítélnek, vagy a régebbi időkben halálbüntetésre, de benyújt egy kegyelmi kérvényt, és a köztársasági elnök, akinek joga van a kegyelmet megadni, vagy a régebbi időkben a király, akinek joga volt a kegyelmet megadni, úgy határozott, hogy ezt a kegyelmi kérvényt befogadja, és megkegyelmez a bűnös embernek, akkor szabadon engedték. Vagy volt olyan idő is, amikor általános amnestia során szabadult valaki, közkegyelem révén szabadult valaki. Tehát Noé kegyelmet talált az Úr előtt, ez nem azt jelenti, hogy ő büntelen ember volt, mert büntelen embernek nem kell kegyelmet találnia. Az, hogy kegyelmet talált, az azt jelenti, hogy bár bűnös ember volt, ugyanúgy, mint bármelyikünk, de Isten színe előtt ő kegyelmet talált, mert Isten kiterjesztette rá az ő irgalmasságát. Az eredeti héber szó azt jelenti, hogy kegy, kedv, kellem, kegyelem, meg nem érdemelt jó. De ide érthető az irgalom kifejezés is. Gyülekezetünknek volt egy missziói gondnoka, akit sokan ismernek az országban, Mikó Laci bácsi. Őtőle hallottam ezt a mondást, lehet, hogy nem ő találta ki, de ő idézte sokszor, hogy kegyelem az, amikor megkapom azt a jót, amit nem érdemlek meg. És irgalom pedig az, amikor nem kapom meg azt a rosszat, amit különben megérdemelnék. Noét Isten kiválasztotta az emberi faj tovább plántálására, és ezért munkálkodott benne. Nem volt saját érdeme, és éppen ezért igaz volt ránézve, ugyanúgy, mint ránk nézve Pál apostolnak az ige verse, amit a Filippi levélben mondott, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt tetszése szerint. Kedves testvérek, az, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket, ez nem azt jelenti, hogy nekünk kell kikaparni magunknak a gesztenyét. Nem azt jelenti, hogy azért kell félnünk és rettegnünk, hogy vajon meg tudjuk-e szerezni, meg tudjuk-e ragadni az üdvösséget, és vajon nem veszítjük el. A félelem és a rettegés arra vonatkozik, hogy amikor átéljük, hogy Isten meg nem érdemelt kegyelemből nekünk ajándékozza az üdvösséget, az örök életet, az ő jó tetszését, akkor egy félelem fog el bennünket, hogy milyen drága árba került ez neki. Nekünk ingyen van, de Istennek drága árba került. Egyszülött fia életébe került a mi megmentésünk. És hogyha erre gondolunk, akkor valóban félelem és rettegés fogja el a szívünket, hogy így szeret bennünket Isten, hogy még a saját fiát is a Golgotai keresztre adta, azért, hogy bennünket megmentsen. Hát ki vagyok én, hogy így szeret engem az Isten? Kedves testvérek, amikor 32 éves koromban átéltem az újjászületés, a megtérés csodáját, akkor az egyik első kérdésem az volt, hogy miért éppen én? Hiszen számtalan olyan ember van, mint én, számtalan sokkal jobb ember van, mint én. Miért éppen én vagyok az, akire Isten az ő irgalmasságát és kegyelmességét kiterjesztette? És erre nem lehet más választ adni, mint amilyen választ gyakran a lányok szoktak mondani egy-egy kérdésre, hogy csak. Miért éppen én? Csak. Mert Istennek ez így tetszett. Tulajdonképpen fordított a sorrend, mint ahogyan én itt most logikai sorrendbe állítottam bizonyos értelemben ezeket az ige verseket. Azért fordított a sorrend, mert az igazi logika, az Isten szerint való logika így szól, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt, ezért lett igaz, megigazított ember, ebből következett, hogy ő Istennel járt, és ezért viselkedésében, cselekedeteiben is igyekezett ezt tükröztetni, eszerint élni, Istennek engedelmeskedni. Néhány szót szeretnék szólni a többi igeversről is, hiszen tovább olvastam az igét. Noénak pedig ez a története, igen, ezt olvastam, bocsánat, a föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt erőszakossággal. Isten azért a földre tekintett, és íme az meg volt romolva, mert minden test rossz útra tért a földön. Ez a gonoszságnak az ismételt leírása. A 10. versben pedig Noé gyermekeiről, fiairól olvasunk. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Van egy bibliai időrend, és ebből sok minden dolgot le lehet szűrni. Noé születése a teremtés után 1056-ban történt. Hogyha összeadjuk az ősatyák történetének az évszámait, akkor ez jön ki. Sém, Hám és Jáfet születése 1556-ban történt, mert azt mondja az ige, hogy amikor Noé 500 esztendős volt. Az özönvíz ezután 100 évvel következett, azaz 1656-ban a teremtés után. De Sém, Hám és Jáfet, noha az ige azt mondja, hogy Noé születése után 500 évvel születtek, mégsem voltak hármasikrek. A 11. rész 10. versében olvassuk azt, hogy Sém az özönvíz után 2 évvel született, ugyanis a 11. rész 10. verse így szól, Ez Sém nemzetsége, Sém 100 esztendős korában nemzette Arpakságot, 2 évvel az özönvíz után. Tehát Sém 2 évvel az özönvíz után 1658-ban volt 100 éves, tehát 1558-ban született. A testvérek valószínű sorrendje tehát ez volt, először Jáfet születhetett 1556-ban, másodjára Sém 1558-ban, és Hám valamikor ezután, ugyanis ő volt a legkisebb fiú, ez a 9. rész 24. verséből kiderül. A teremtés, most ebben nem megyek bele, hogy miért mondom ezt, Krisztus előtt 3960-ban volt, a vízözön tehát Krisztus előtt 2304-ben. De mindezeket a dolgokat csak zárójelben jegyeztem meg. De amikor egy-egy igét olvasunk, akkor nem csak az a fontos, hogy megismerjük annak a kornak a történetét, hogy megismerjük, hogy hogyan munkálkodik Isten, hanem mindig meg kell keresnünk a mának szóló üzenetet is. És nekünk a mának az szól, hogy a megmenekülésnek ma is csak egyetlen egy útja van, ugyanúgy, mint Noé korában. És ezért föl kell tennünk a kérdést, hogy fedhetetlenek vagyunk-e? Természetesen, ahogyan én ezt kifejtettem, ez azt jelenti, hogy vajon Istennel járunk-e? Ez azt jelenti, hogy vajon igazak vagyunk-e? És ez pedig azt jelenti, hogy vajon kegyelmet találtunk-e már Isten előtt? És ezt így lehetne összefoglalni, hogy Isten gyermekei vagyunk-e már? Újjá született életünk volna-e? Ezért befejezésül hadd olvassam fel János evangéliumának 3. részéből az 1. 10 verset és a 16. verset. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Eljött Jézushoz éjjel, és azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak az Isten van vele. Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. De hogyan születhetik az ember, ha vén? Kérdezte Nikodémus. Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen? Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte: Hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez tehát ma is életünk legfontosabb, egyetlen igazán fontos kérdése. Mert sok fontos kérdés van az életben, persze. Hogy megtartatunk-e ebben a járványhelyzetben? Hogy meddig élünk, és így tovább. De az igazán fontos kérdés csak egy. Van-e újjászületett életünk? Jézus Krisztus érdemért kegyelmet nyertünk-e már? Ha igen, adjunk hálát Istennek. Ha még nem, akkor imádkozunk ezért. Mert Jézus Krisztus biztat bennünket. Azt mondja: Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Noé kegyelmet nyert előtted. és köszönjük, hogyha mi is kegyelmet nyerhettünk már. Urunk, látjuk, hogy ebből a kegyelemből mi következik. A tulajdonított igazság, az, hogy Noé veled járt, és mi is veled járhatunk, kereshetjük a te akaratodat, és megérthetjük azt. Igyekezhetünk neked kedves életet élni. Megvalljuk, hogy ez nagyon ritkán sikerül, de te látod a mi szívünket, hogy törekszünk rá. Urunk, nem azért vagyunk igazak, megvalljuk előtted, hogy mert olyan tökéletesek lennének a cselekedeteink, sőt, bűnt bűnre halmozunk, hanem azért vagyunk igazak, mert te egyszülött fiad érdemért igazán nyilvánítottál bennünket. Ezt köszönjük neked, ezért adunk hálát. És Urunk, ezért lehetünk a te szemedben fethetetlenek, mert nem ránk nézel, amikor ránk nézel, hanem egyszülött fiad golgotai kereszt áldozatára, és az ő érdemért bennünket bűntelennek látsz. Köszönjük ezt a csodálatos szemet, amely nem a bűneinket nézi, hanem egyszülött fiad kiontott vérét és megtöretett testét. Köszönjük ezt a csodálatos cserét, hogy mi a bűneinket odaadhatjuk neki, ő pedig nekünk ajándékozza a te szeretetedet, kegyelmedet és az igazságot. Adj ilyen értelemben fethetetlen életet, veled járást, kegyelmet, békességet, míg meg nem érkezünk az örök mennyei hazába. Ámen. Urunk, még hadd kérjünk a járvány áldozataiért, akik kórházban fekszenek, vagy akik otthon vannak, betegágyon. Hadd kérjünk azokért a hozzátartozókért, akik esetleg elvesztettek valakit, akit szerettek. Hadd kérjünk a betegekért, gyászolókért, a kísértések között lévőkért, és hadd kérjünk mindannyian magunkért is, akik ebben a bezártságban vagyunk. Urunk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg a mi általad tanított, Úr Jézus általad tanított imádságot is elmondani. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Befejezésül az áldás kérése előtt 425. dicséretünket énekeljük. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Igaz, hogy ez a történet Noéról szólt, és nem Ábrahámról, de Noéról ilyen éneket nem találtam, hát akkor énekeljük ezt. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy és örök szereted. Nagy Isten a neved, ezt vallja föld és ég, csak téged illet tisztelet és dicsőség. Ó Ábrahám ura, én hallom szent szagad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, sőt választom ki őrizőm és pásztorom. Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem te vagy, Tarts meg a Jézus vérért és üdvöd vagy. Megesküvél, Uram, és ígédben bízom, hogy égbe viszed gyermeket s a szárnyakon. Meglátom Jézusom, és áldom hatalmát, szent kegyelmének éneklek hallelujját. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánunk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan velünk. Amen. Áldás békesség a viszontlátásra.